nem sok vendégemmel vagyok olyannyira gondban, mint Bózsó Gyulával, hogy hogyan is mutassam be, mert hogy mindig, amikor érkezel a stúdióba, mindig hozol magaddal egy újabb titulust is. Ugye azt szoktam mondani alapvetően, hogy az Észak-Erdő ZRT műszaki osztályvezetője az erdész, de hát itt 2025 év végén kaptál egy címet is, egy megtisztelő címet, a Bükkvárosának nagykövete lettél. Ez egy karácsonyi ajándék is volt számodra, hogyan gondolkodsz erről, és hát természetesen szívből gratulálunk.
Hát nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm is a kedves hallgatókat. Mindenképpen én is azt gondolom, hogy ez egy folyamatnak volt talán a végeredménye, vagy valamilyen szempontból a kezdete is. Az elmúlt éveknek a tevékenysége, amit én azt gondolom, nem csak én, hanem a kollégákkal együtt folytattunk az életbe, és gondoltál úgy a városvezetés, hogy akkor ennek valami titulus is adjon. Hát én bízom benne, hogy erre tényleg rászolgáltunk, és igyekszem majd a 2026-os évben is nagyon aktívan tevékenykedni ezen a fronton.
És hogyha azt mondjuk így 2026 elején, hogy boldog új évet, és rád nézek, és engedd meg, hogy kölcsörözzem tőled ezt a gondolatot, mert hogy azt lehetett több helyen olvasni, és hogy azt közvetítetted, hogy erdei alapanyagokban gazdag boldog új évet kívánsz, illetve erdőben és egészségben gazdag. És akkor maradjunk ennél a gondolatnál, mert hogy erdő és egészség nagyon szorosan összefügg?
Olyannyira összefügg véleményem szerint, hogy most nagyon sok projektet is dolgozunk, és tudom, hogy majd 2026-ról, meg a következő évekről is majd fogunk beszélni, de hogy most jelenleg pont egy olyan projekten dolgozom én is, aminek az a címe, hogy Éltető erdő, és az alcíme pedig az, hogy egészség a lombok alatt. És pont azt szeretnénk megmutatni, hogy az erdőben nem csak olyan alapanyagok vannak, amik táplálnak, hanem valójában ezek tényleg nagyon fontos egészségügyi lehetőséget is hordoznak magukba. Gondolok itt arra, hogy amikor például mi voltunk Amerikába 2024-ben, és elmentünk ott a botanikus kertben, akkor az első tábla, ami fogadott minket, az volt, hogy a létező törzskénzett gyógyszerek a világon, amik vannak, azoknak több mint 60% az, ami a növényi eredetű hatóanyagból került ki először a szintetizálásra. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy az erdő és a természet az hogyan segíti az emberiségnek az egészségét, és hogy milyen folyamatok vannak a háttérben. Én bízok abban, hogy ezt a fajta tudást, ami szintén egy picit azért egy elfelejtett tudás, hogyha az erdész szakmát hozzuk be, akkor azt gondolom, hogy ugyanúgy etnobotanikai szempontból ezen a vonalon is olyan dolgokat tudunk előbányászni, illetve előhozni, ami azért szolgálja majd a családok és a gyermekeink egészségét.
Ez az új projekt egy új könyv is lesz majd idővel?
Igen, mindenképpen. Most már pont a partnerekkel dolgozunk rajta. Igazából ennek az egy céldátuma az a 2027, hiszen 26-ban egyéb más olyan terveket szövegettünk, amelyet nagyon szeretnénk megvalósítani. Ugye pont itt előtte beszélgettük, hogy maga ugye az Erdő Finom projekt az egy trilógiává nőtte ki magát. Ugye az Erdő Finom, Ehető Erdő, majd ugye a tavaly karácsonyra megjelent Egy csepp erdő. Viszont van egy másik vonal is, és ez igazából a turizmus fenntarthatóság vonala, amit most szeretnénk 2026-ban előtérbe helyezni, és ott is ugye szeretnénk felbővíteni a két könyvet egy trilógiává. Ugye itt a maga a Bükk-hegységről született egy szuper kiadvány, egy könyv, illetve ezt követően Miskolc városáról, mint a Bükkvárosa, és most pedig angol nyelven szeretnénk ennek a kettőnek a fúziójából hozni egy új könyvet, aminek nem titkolt célja, hogy nem csak Magyarországon, meg Európában, hanem ha már egy picit most kitekintettünk a világra is egyéb projektjeink kapcsán, lehetőséget biztosítsunk másoknak is, hogy ezeket a, hát fogalmazunk, hogy mintaprojekteket megismerjék.
A Bükkvárosának nagykövete cím jó értelemben véve egy kis nyomást is helyez rád a tekintetben. Most arra akarok utalni, hogy ugye decemberben én is ott voltam a Génius könyváruházban, amikor dedikáltad az Egy csepp erdőt, és Kondás Vémos, az áruház tulajdonosa azt mondta, és gyakorlatilag feldobta neked a labdát, hogy annak idején, amikor bementek hozzá a turisták, szégyenkezett, hogy egy ilyen könyvesbolt nem tud Miskolccal szóló könyvet kínálni, és akkor fölhívott téged, és pikpak gyakorlatilag megjelent a Miskolccal szóló csodaszép kötet, amit most már ő is büszkén árul, és hát gyakorlatilag így decemberben, karácsony előtt ezen a dedikáláson dobta föl neked az újabb labdát, hogy akár több nyelven is ezt a könyvet. Úgyhogy ez is egy következő projekt, a nagyköveti cím ezzel is jár majd akár?
Mindenképpen. Mi azt gondoljuk, hogy az, hogy mi helyzetbe hozzuk Miskolc városát, mint a Bükk városa, hogyha kicsit turisztikai szempontból nézzük, akkor nagyon fontos, hogy azokhoz a küldő országokhoz is eljussunk ténylegesen, akik akár itt Lengyelország, Szlovákia, Csehország, itt a közvetlen környezetünkben, de nyilván, hogyha kicsit kitekintünk, akkor is. És erre azért nagyon jó példa volt az, amikor láttuk, hogy megszületett a Miskolc könyv, hova jut el. És én sokszor hangsúlyoztam is, szerintem itt a rádió is beszéltünk róla, hogy szerintem nincs olyan kontinens a világon, ahova ne küldtünk volna könyvet, itt tényleg Ausztráliától elkezdve Dél-Amerikába nagyon sok helyre eljutott a Miskolc könyv. Ez persze annak is köszönhető, hogy nagyon sok elszánvozott olyan miskolci van, akinek az élet úgy hozta, hogy azóta ezeken a helyszíneken dolgozik, és azért ők büszkék arra szerintem, hogy itt születtek. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a könyv tartalmát, ott is azért a fenntarthatóság, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos zászló, én azt gondolom, Miskolc városának is, és így nyilván mi szakmánkhoz is százszállal kötődik, az, hogy be tudtuk építeni, és akkor ilyen szempontból nem csak turisztikai kiadvány, hanem vagy egy ilyen kis edukációs tartalom is, ami minden könyvben egy nagyon-nagyon fontos elem.
És hát ott van az I Love Bükk, ugye a szívügyed, az egyik szívügyed a sok közül.
Ja, igen, ez nehéz megfogalmazni, melyik a szívügy, mert mindegyik egy szívügy. Valahogy talán úgy, ha egy szóval kellene ezt jelmezni, talán azt mondanám, ez egy misszió, ami így valahogy összekapcsolódik, tehát így látszólag lehet, hogy néha ezek a témák különbözőek, tehát azért egy turisztika, hogyha most nagyon őszinte akarok lenni, és megnézzük mondjuk fenntarthatósági szempontból, akkor azért, hogyha szakembereket megkérdezünk, akkor látjuk, hogy azért nagyon sokszor mondjuk egy megnézzük azt, hogy mennyit használunk föl a föld erőforrásából a turisztikai szempontból, itt mondjuk az utazások, gondolok, repülőút, stb., akkor ez egy elég nagy hányad, és sokan ugye mondhatják azt kritikaként, hogy azért a turizmus azért még nem biztos, hogy a fenntartatóságnak lenne az egyik zászlóshajója, viszont mi hiszünk abban, és én magam is hiszek abban, hogy a leghosszabb út is egy lépéssel kezdik, tehát hogy pontosan lehet, hogy azokban a szegmensekben kell nekünk szerepet vállalni, ahol azért van hova fejlődni, és szerintem a turizmusban is fenntartatóság vonatkozásában nagyon-nagyon nagy lehetőségek vannak, és ez egy szép cél, szerintem, hogy ebbe is fejlesztük, és a másik dolog, még így a téma végére, hogy én azt látom, hogy erre van igény. Uh-huh. Tehát, hogy egyre jobban azt látjuk, hogy a vendégek is, akik eljönnek Miskolcra, és erre a palotaszálló is nagyon sok olyan példát tudnék felhozni, ami működik, hogy igenis a vendégeknek is van igény arra, hogy ebben mi, mint szolgáltató fejlődjünk.
Talán karácsony előtt az Egy csepp erdő dedikálásán alpolgármester asszony kérdezte meg tőled, hogy, és hát hallhattuk mindannyian, hál' Istennek, hogy na de hát hogyan jutok én hozzá ezekhez az alapanyagokhoz, amiből ezek a csodálatos italok készülnek, és hát azt mondtad neki teljesen természetes módon, hogy minden könyved úgy kezdődik, hogy tessék felvenni a túrabakancsot és elindulni. Ez idáig rendben is van, de attól, hogy én túrabakancsot veszek, és nyakamba veszem az erdőt, még nem biztos, hogy ismerem ezeket az alapanyagokat, tehát akkor itt egy kicsit az edukációra szeretnék kiukadni, hogy nagyon jó lenne, és nyilván a könyveknek egy ilyen célja is van, hogy aki ezt lapozza, az tisztába kerül ezeknek az alapanyagoknak a mikéntjével, és hogy mikor érdemes ezeket leszedni, mert ugye nagyon sok momentum van is, és akkor visszatérve az induló projektre, az is egy fontos üzenet, hogy gyógynövényeket is szép számmal találunk az erdőben, csak lehet, hogy elmegyünk mellettük, nem ismerjük.
Igen, és egy picit talán, ha megnézzük a gyógynövényvonalat, ellentétben mondjuk az ehető erdei vonallal, azért az ehető erdei vonal, az mondhatom azt, hogy semmiből épült föl, mert hiába azért volt egy, azt azért el szoktam mindig mondani, hogy nem mi találtuk fel a kereket, tehát ugye azért mondom, hogy itt a nagymáink tudását hozzuk vissza, vagy azért olyan erdész generációk tudását, akik nagyon mondjuk az több száz évvel ezelőtt éltek, tehát hogy igazából egy ilyen értékmentés történt e tekintetben, mondjuk a tudás, de azért itt azért azt láttatni kell, hogy itt azért nulláról való építkezés valósult meg. A gyógynövényvonalon itt azért másról van szó, hiszen gyógynövénnyel korábban is nagyon sokan foglalkoznak, látjuk Gyuri bácsi például, ugye nagyon-nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával. Itt egy picit talán a hangsúly az a más megközelítésen van, hogyha megnézzük ezeket az edukációs kiadványokat, könyveket, hogy ez nem egy klasszikus gyógynövény határozó, amiből azért elég sok van, hanem ugyanúgy hasonlóan a korábbi kiadványokhoz, ezek egy kafölt table book, tehát egy teljesen más az a fajta tanulási is tudásátadás, vagy folyamat és tudásátadás, amit mi szeretnénk, és ez jól kiütközik, hogy miért is szeretik talán ezeket a könyveket. Ha nagyon eklatáns példát kellene mondani, talán azt mondanám, hogy például a nyelvtanulás, hogy hogy tanultunk nyelveket, mondjuk nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt, vagy még most hogy tanulunk nyelveket, akár mondjuk iskolai szinten nézve. Itt szerintem ezen van a hangsúly, hogy azt a fajta színesítést, azt a fajta tudásátadás, aminek a kulcsa, és talán ezen van a hangsúly, az élmény alapú tudásátadás. És valahol az emberek is, én azt gondolom, hogy amikor Gastro Expressről beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy a világ felfigyelt arra, és bekerült mondjuk a 6 legjobb turisztikai példa közé az Ehetőerdő és a Gastro Express, akkor ez ennek a visszaigazolása, hogy mi annyival vagyunk mások, vagy másabbak, nem jobbak, csak mások, mint a korábbi oktatók például, hogy mi mondjuk élmény alapú tudásátadást helyezünk előtérbe, és sokkal könnyebb is ezáltal ezt nem befogadni ezt a fajta információt.
Még hogyha egy picit a gyógynövényeknél elidőzünk itt is az élmény alapú tudásátadásnál, akkor a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara most novemberben már másodszor szervezte meg a Miskolci Gyógynövénykonferenciát, és másodszor voltál novemberben előadó, és hát ott is az látszik, hogy Erdész egyenruhában tartod ezeket az előadásokat, és gyakorlatilag olyan gyönyörű képeket vetítesz fel az előadásod kapcsán, hogy gyakorlatilag azt érzi a hallgató, mintha ott sétálna az erdőbe, és közben pedig nem egy száraz anyagot próbálsz átadni az elő vagy a hallgatóságnak, hanem gyakorlatilag példákkal, saját példákkal illusztrálva élményeket mondasz. Hát azt gondolom, hogy az élmény alapú edukációt ez is nagyon meghatározza, vagy alátámasztja.
Hát amit mi csinálunk, szerintem mi ilyen katalizátor szerepet töltünk be ennek kapcsán, tehát az, hogy és megint a nyelvtanulásra tudok csak talán visszautalni, hogy arra nincs lehetőség, hogy a tanár fejébe verje azt a nem tudom 3000 alapszót, amit mondjuk kell egy ahhoz, hogy meg tudjunk szólalni, hanem hiszen azt magadtól otthon kell elsajátítani. Itt az esetben én, amire mindig sarkalom az embereket, hogy, és ez nagyon furcsa most pont az én számból hallani, de hogy könyvből egyébként ezt a tudást hiába adunk egy alap dolgot, azért nem lehet megtanulni. Tehát ehhez rengeteg megtett túra kilométer kell, rengeteg tapasztalat kell, rengeteg hibázás is kell, hogy mondjuk valaki nagyon nagy biztonsággal felismerje azokat a növényeket, amit akár mondjuk étkezési, vagy akár gyógynövény célra szeretne felhasználni. Mi ehhez adunk egy kis segítséget. Tehát mi annyit teszünk, hogy megfújjuk egy picit a kezét, illetve kedvet csinálunk ahhoz, hogy ezzel foglalkozni kell, és azért is mondom, hogy nem azt mondom, hogy lehet, hanem az, hogy kell, mert én nekem az egyik ilyen fő elvem az, hogy én maximálisan hiszek abban a fenntarthatóság vonatkozásában, hogy ez a fajta tudás, meg az a fajta lehetőség, ami egyébként karnyújtásnya van minden miskolci számára, vagy minden olyan ember számára, akinek mondjuk van egy kis erdő a közvetlen közelében, hogyha ezeket az erőforrásokat használnánk, vagy használjuk, akkor azt gondolom, hogy egy sokkal a család szempontjából sokkal boldogabb és jobb jövő elé nézhetnénk, és ilyen össztársadalmi egészségügyi szempontból is én teljesen hiszek abban, hogy ezeknek van létjogosultsága, és hogy ha megnézzük, hogy a legjobb gyógyszertár az micsoda a Földön, akkor nem biztos, hogy mondjuk egy miskolciak át is ismert gyógyszertárat mondanék, hanem sokkal inkább azt mondanám, hogy maga az erdő az, ahol rendelkezésre állnak azok a lehetőségek, és ez testi, lelki értelemben is egyaránt.
Beszéljünk egy kicsit az Ehetőerdő nemzetközi sikeréről, mert itt az imént már mondtad a hallgatóinknak, hogy először bekerült a 100 legjobb, most aztán a 6 legjobb fenntartható turisztikai projekt közé, és hát várjátok Berlint, ugye tavasszal, márciusban szavazás? Március. Illetve hát már akkor a eredményhirdetés.
Így van,
de
utazunk
még
ki.
De lehet szavazni.
Igen, és utazunk ki, és lehet szavazni. Montpellierben volt, ugye, amikor bekerültünk Franciaországba a 100 legjobb fenntartható mintaprojekt közé. Én hiszek abban, tehát ez már maga egy olyan elismerés volt, ami túlmutatott minden eddigi várakozásunkon felül álló volt tényleg. És mutatott minden lehetőségünkön, azért itt egy kis kelet-európai ország felkerült, és azért a vetétársakat, ha megnézem, akkor azért láttuk, hogy olyan vetétársak voltak, mint Tokió vagy Los Angeles, tehát hogy azért itt Miskolc azért kőkemény versenyhelyzetbe került, és sikerült ugye 100 legjobb fenntartható projekt közé ott lennünk, és ezt követően egy Dubájba volt a következő forduló, és akkor a 6 legjobb projekt közé, és most pedig utazunk így az ITB-re, ugye ez egy nemzetközi utazáskiállítás, legnagyobb egyébként egyébként a világon, és itt fog eldőlni, hogy milyen helyezést fog elérni a lehető erdő és a Gastro Express, de egyértelműen látszik az, hogy azért Magyarországról, Miskolcvárosról elindulva egy ilyen világvilág versenye, hogyha csak a hatodik helyezést is sikerült elhozni, nekünk már azon ez is egy nagyon nagy eredmény.
Talán nem is kell mondani, hogy várunk majd vissza az eredményhirdetést követően, és akkor picikét előre tekintünk 2026-ra, akkor Erdei Gastro Express gondolom, hogy tavasszal újraindul, vagy zöld szív projekt, vagy hát a trilógiáról majd itt végül még foglak kérdezni.
Hát maga a nagyköveti cím kapcsán is nagyon sok ötlet van, amit szeretnénk megvalósítani, és bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog. A konkrét kérdés, hogy a Gastro Express azt egyszerűen nem lehet nem csinálni, hiszen igény van rá. Tehát, hogy én azt szoktam mindig mondani, egy adott projekt, hogyha valaki gründol egy projektet, és azt nyilván ő szívvel lélekkel csinálja és nyomja, az persze nagyon-nagyon szép dolog, de hogy valójában az emberek értékítélete az, ami meghatározza az adott projektet. Tehát, hogyha az emberek szeretik azt a projektet, és látszik arra, hogy van igény, tehát amikor nekünk a legjobb visszajelzés az, hogy szinte mindig telt házzal megyünk, akkor látva azokat a mosolyokat, azokat a végeredményben, azokat, amit szoktak mondani viccesen, akkor az erdési simogatás, amikor van a végén. Tehát, hogy én azt látom, hogy az emberek igenis szeretik, és nem csak a miskolciak, hanem amikor eljön valaki Sopronból vagy Pécsről, sőt, amikor például a Bükki Nemzeti Park meghirdeti, akkor látjuk, hogy az ő közönsége az egy nagyobb merítés, és akkor nagyon sokszor csak ezért jönnek el például Miskolcra Dunántúlról, hogy észrevegyek egy ilyen programon, akkor ez nekünk egy nagyon pozitív visszacsatolás.
Mikor lesz az idei első, lehet-e már tudni?
Azért nem szoktunk konkrét időpontot mondani, tehát tavasz a március végén, egyébként most egy picit meghazudtolom magamat, hiszen tavaly már februárban mentünk, de ez nyilván az időjárástól függ mindig. Tehát alapvetően hogy márciusra célozzuk mindig az időpontot, hogy még lombfakadás, tehát ezt úgy hívjuk mi szakmai, a tavaszi aspektusban ugye elinduljunk, és amikor még nincs meg a lombfakadás, és jönnek a tavaszi leveles zöldek, már akkor ugye tudjunk a salátaboglártól, a tüdőfűn keresztül nagyon sok olyan dolgot megmutatni, ami amikor ilyenkor elindul. Viszont azt tudni kell, hogy látva egy picit az időjárás eltolódását, hogy azért még áprilisban is bele szoktunk futni egy-két komoly havazásba, mert azért ez előfordult az elmúlt években, tehát mindig azért az időjáráshoz mi erdészemberként is kénytelen vagyunk alkalmazkodni, de azt már most látjuk, hogy nagyon sok igény van, nagyon nagy igény van arra, hogy Gastro Express az kifusson, és most már különböző szervezetek is, nem csak a Bükki Nemzeti Park, vagy a Palotaszálló, vagy a város, hanem nagyon sok csapatépítő tréning is megvalósul ennek keretén belül.
Illetve az élmény alapú tudásátadás azt gondolom, hogy talán a legjobb példája, amiről beszélgettük az imént, tekintve, hogy megtanítjátok az erdőben ugye az ehető alapanyagokat felismerni, használni, és utána kóstoló is van.
Igen, a város, Miskolc városa egészítette most ki, és ez pont 2025-nek volt egy terméke, ha fogalmazhatok így, hogy mi is ugye egy ilyen kis kóstoló van beépítve magán a vonatúton visszafele, viszont a végállomásról most közösen volt egy ilyen kezdeményezés a városnak, hogy egy komplett, egy 6-7 fogásos ilyen kis bemutató étkezés is megvalósul a Gastro Express után. Erre mindig kivétel nélkül teltház volt, ugye ez egy limitált, hiszen ott maga a hely meghatározza, tehát nem az összes, tehát akik a vonaton tudnak jönni, úgyhogy sajnos nem férnek be mindannyian, ezért egy ilyen limitált szériás volt ez a vonal, minden esetben teltházzal ment, és ez nagyon feldobta, és azt azért mondjuk el, hogy miről szól a program, tehát ez az élménytudás gasztró, tehát ugye maga az élményt ugye adja a kis vonat, ami az az atmoszféra, amikor azért a 20 km/h egy nem járt szájvonalon végigzakatolunk az erdőn, ugye a Csanyi-földjön, tehát az maga egy, szerintem az önmagában egy élmény, akkor maga a tudás átadás, amikor tényleg meg tudjuk kóstolni, meg tudjuk ízlelni, meg tudjuk illatozni, és meg tudjuk tanulni, hogy milyen ehető erdőalapanyagok, tiszta forrásból származó ehető erdőalapanyok vannak itt a közvetlen környezetünkben, és utána vége, például a végállomásban, ugye a gasztró rész, amikor nem csak beszélünk róla, hanem ténylegesen kézzel foghatóan egy szinte egy fine dining feelingben ugye feltálalják elénk ezeket az elkészült ételeket ezekből az alapanyagokból. Ez a hármas teszi szerintem mennyire szerethetővé a programot. Őszintén mondom, hogy eddig, akik részt vettek a programon, pedig itt azért nagyon, nagyon nagy számokról beszélünk, hát, hogy látjuk ugye a vasút kapcsán, hogy látjuk ugye, hogy milyen jegyfoglások, jegyeladások vannak. Szerencsére kopogom, de eddig még mindenki úgy távozott a programba, hogy nagyon szívesen visszajönne.
És akkor végül a másik hármasról is beszéljünk, a trilógiáról, ugye az erdő finom, ehető erdő és az egycsepp erdő. Karácsony előtt itt voltatok a szerzőtársakkal, ugye Gyulai Évivel, aki a ital designer, Szörb designer, illetve Fehér Jánossal, aki a könyv fotósa, valóban csodaszép fotók vannak a könyvben, és azt mondtad nekem itt, amikor beszélgetünk négyesbe, hogy Gyulai Éviről te úgy gondolkodsz, mint aki 140%-on ég és pörög, hát mondjuk én ismerve téged egy kicsit talán már a beszélgetéseink által jobban, mint őt, a 140% azt én neked is megszavazom mindenképpen. Úgyhogy egy kicsit, hogyha visszatérünk az Egy cseperdőre, hát túl azon, hogy gyönyörű, és itt az imént belelapoztunk, és a 9. oldalon van egy csodaszép kép, amit most nem fogsz tudni elmondani a hallgatóinknak. Talán egy picit láttassuk, hogy itt a bükkfában van egy lyukacska, amiből egy újabb bükkfa nő ki, mert hogy ott ugye megáll a víz, és gyakorlatilag a fenntarthatóságra egy nagyon-nagyon jó példa ez. Illetve van itt a fenntarthatóságra egy nagyon-nagyon jó gondolat, és engedd meg, hogy én olvassam föl, ne adjam át a könyvet, mert itt a mikrofonokat egy kicsit megütögetjük vele. Szóval azt írod a fenntarthatóságról, hogy ez mára már nem luxus, sokkal inkább egy olyan megkerülhetetlen jövőbe mutató szemlélet, amit italaink készítésénél sem hagyhatunk figyelmen kívül. Az értékes helyi alapanyagokat sokkal jobban meg kell becsülnünk, pazarlásnak pedig többé nincs helye egyetlen pohárban sem. Az erdő mindehhez olyan hozzávalókat biztosít, ami garantálja a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot. Egy igazán jó koktél ma már nem csak finom, de környezetbarát is egyben. Mondhatjuk, hogy ez a könyvnek egy fő üzenete akár?
Mindenképpen a fenntarthatóság az a fő üzenet. Ez e köré van építve minden, de nem csak az Egy cseperdő épült e köré, hanem az Erdőfinom és az Ehető erdő is. Ez szerintem az emberiség, a létünknek az alapja kell, hogy legyen, meg a jövőnk záloga. Ugye nagyon sokszor elmondtam már itt a rádióban is, hogy ugye maga a cég, ahol én is jöttem, az Észak-Erdői, az Erdő unokáink öröksége. Ez a jelmondat. Én szerintem ennél jobban talán nem, tehát nem is lehetne leírni azt, hogy mi a mi feladatunk itt a jelenben, hogy tudjunk egy olyan jelent biztosítani a gyermekeinknek, hogy abból aztán lehessen nekik építeni egy olyan jövőt, ahol élhető módon tudják majd nevelni a gyermekeiket, ők is, és a családjukat fenntartani.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál Bózsó Gyulával, az erdésszel, a bükkvárosának nagykövetével beszélgetettem, és végül engedd meg, hogy két gondolatot hagy idézek tőled, mert szerintem nagyon jól lezárja a beszélgetésünket. Az egyik, a bükk nem csak megőrzi, hanem újra értelmezi természeti örökségét, illetve olvasd az erdőt, tanuld a bölcsességét, talán a könyvet is lehetne így egy kicsit a hallgatók figyelmébe ajánlani. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.